tehát amikor a karórám mutatója a 4-esre ugrott, lementem. Szokás szerint elsőnek érkeztem. Leültem a szalomban egy kényelmes fotelba, és vártam a többieket. Az ajtóban megállt Astrid Brandt asszony. Váltottunk néhány jelentéktelen szót. Brandt nékarján esőkabát volt. Mondta, hogy siet az autóbuszhoz, mert Lundba megy, látogatóba az egyik barátnőjéhez. Kölcsönösen jó szórakozást kívántunk egymásnak. Éppen ekkor lépett be Harding, és settében felkínálta a kocsiját háziasszonyunknak. Astrid Brandt azonban elhárította, mondván, hogy a barátnője kitűnő házi likört készít, az pedig túlságosan erős csábítás neki. Inkább az autóról mond le, mint egy pohárkáról, abból a remek italból. Brandt asszony távozta után még vártunk egy keveset Tuvessonékra. 4 óra után 10 perccel végre megjelentek. Klára szabadkozott, de mint mondta, olyan jó ízűen aludt, hogy a férjének nem volt szíve felébreszteni. A fejfájása meg elmúlt, mintha nem is lett volna. Azonnal leültünk a kis asztalhoz, és megkezdtük a kártyacsatát. Harding pompásan bridgezik, nagy játékos. Vitán felül ő a legjobb közöttünk. Klára asszony óvatosan licitál. A szabályok és a konvenciók számára szentek. Tengeri medvénknek pedig a fantáziája rendkívüli. Néha olyan brilliánsan játssza meg a lapjait, hogy a legjobb versenyzőknek sem kellene szégyenkezniük a helyében. De rögtön utána gyerekes hibát követel. El kell dicsekednem vele, hogy ebben a partiban nem maradtam el az átlag színvonaltól. Szünet nélkül játszottunk egészen 8-ig. Minimális különbséggel zártunk. Harding nyerte a legtöbbet. Én valami 4 koronát tettem zsebre. Egyedül Egil Tuvesson kapitány veszített. Megbosszulta a rekontramániája. Hardingnál az ilyen trükkök nem jönnek be. Végül is kicsiben játszottunk. 25 öre volt egy pont. Nem hazárdíroztunk. A vacsora késett valamit, mert Brandt asszony csak valamivel 8 előtt jött haza. A szerelmes párunk ugyancsak jóval 7 után érkezett meg. Mint Nóra eldicsekedett vele, beugrottak egy drinkre Lommában, a strand végen és a Fiskaregatan sarkán lévő bárba. Az előszezonban csak 2 kocsma üzemelt, és ez volt az egyik. Annyira belefeledkeztünk a játékba, hogy senki sem figyelt fel közülünk arra, hogy a tenger zúgása időközben a strandunk mind nagyobb szeletét elöntő hullámok harsogásává vált. Nem volt már olyan nyugalom, mint délután. A szél erős lökésekkel döngette a házfalát, a parkban hajladoztak a fák, Lilian bezárt minden ablakot. Hallgatagon ettük a vacsorát. Volt ebben a szélviharban valami bal jóslatú. Janssonné most sem tisztelt meg bennünket a társaságával. A terítéke érintetlenül állt. Bizonyára még nem tért vissza soron lévő titokzatos kiruccanásairól. Brandtné megkérdezte a szobalányt. Felvitted a vacsoráját? Nem, válaszolta Lilian. Amikor az ebédet hoztam be, Janson asszony azt mondta, hogy ha idejében hazaér, lejön. Ha pedig nem, ne várjunk rá, mert későn érkezik. Alig fejeztük be az étkezést, amikor elszabadult a pokol. Ez már nem szél volt, hanem valóságos orkán. Nem esett még egyetlen csepp eső sem, amikor dörögni kezdett. Ilyen vihart talán még életemben nem láttam. Átmentünk a szalomba, és kifelé bámultunk a sötétbe, amelyet a villámok pillanatokra bevilágítottak. Néha olyan fényesség támadt, mint nappal. A zúgás rettenetes volt, alig értettük egymás szavát. Klára asszony kifejezetten félt, odabújt a férjéhez. Még Norának és Brancinnak is rémület ült ki az arcára, Lilian pedig minden egyes mennydörgésnél keresztet vetett. Bevallom, mi férfiak is csak nehezen lepleztük félelmünket. Egyikünk sem érezte valami fényesen magát. Annál is inkább, mivel 2 különösen nagyra sikerült villám után 2-szer is kialudt a villany. Igaz, csak néhány percre, de ezek nem voltak örömteli pillanatok. A villám nyilván az áramelosztót találta el. Lilian gyertyát gyújtott. Elnémult a telefon is. Tuvessonné aggodalmoskodni kezdett amiatt, hogyan vészelik át ezt a vihart a fiai Göteborgban. A kapitány erre megpróbált hazatelefonálni, hogy megnyugtassa a feleségét. A telefon azonban süket volt. A hallgatóban síri csönd. Az ilyesmi gyakran előfordul, jegyezte meg Brandtné. Ha erősebb a vihar, valami mindig elromlik a lombai postán, és ilyenkor a telefonok órákig nem működnek. Már többször is megígérték, hogy megjavítják, de valahogy nem sikerült eddig. Szegény Janssonné, mondta Nóra. Nem irigylem, ha a vihar valahol útközben kapta el. Á, biztosan nem, nyugtatta a szép asszonyt a hódolója. Ha Lommából indult volna a panzió felé, akkor még az eső előtt hazaért volna. Véleményem szerint egyszerűen Malmöben maradt. Janssonné Malmöbe ment? Kérdeztem. Valami ilyesmit mondott, jegyezte meg Gustav Dalin. Amikor ebéd előtt találkoztam vele a lépcsőn. Valamikor 9:30 után a villámlás megszűnt. Ezzel szemben megnyíltak az ég csatornái, és már nem is esett az eső, hanem olyan volt az egész, mintha valaki egy gigászi méretű vödörből rettenetes mennyiségű vizet zúdított volna a földre. Mégis, ez az özönvíz sokkal jobb volt, mint a villámlással, mennydörgéssel kísért eső nélküli vihar. Még egy kisé a veranda ajtót is megnyitottuk, mert a szalon olyan meleg volt és füllett, hogy nehezen kaptunk levegőt. Brancnénak eszébe jutottak a háziasszonyi kötelességek, odafordult a szobalányhoz. Lilian, megágyasztál már? A vendégeink ilyen élmények után nyilván korábban akarnak lefeküdni. Már megyek is, asszonyom, mondta a mi kis fürge leánykánk, és már futott is felfelé. Egy ideig csend volt. Élveztük a friss szellőt. Való igaz, hogy a vihar megtisztítja a levegőt. Most kellemes és könnyű volt a lélegzet. Egyszerre valahonnan fentről átható női sikolyt hallottunk. Kisvártatva Lilian rohant le a lépcsőn. Az arcából teljesen kiszaladt a vér, alig állt a lábán. Nagy nehezen kinyögte. Jansson asszony halott. Az ágyán fekszik. Meggyilkolták. A lány elájult. Ha nincs ott Tuvesson, aki a közelében állt, és még el tudta kapni, végigvágódott volna a szalon szőnyegén. A halál 5 és 7 óra között állt be. Nilerun doktor feljegyzései. Lilian szavait döbben csend követte. Valamennyien kővé dermedve álltunk. Furcsa jelenet volt. Az egyik oldalon férfiak és nők, a másikon Egil Tuvesson karján az ájult lánnyal. Elsőnek én szedtem össze magam. Egy ugrással Tuvesson mellé toltam egy közelben álló fotelt. A kapitány ebbe fektette Liliant. A szobalány fölé hajoltam. Egy kicsit megpaskoltam az arcát, mire kezdte visszanyerni öntudatát. Vele együtt ocsúttak a szalomban, egybegyűltek is. Miféle badarságokat beszélsz, Lilian? Brancné nem akarta tudomásul venni a tragikus hírt. Meghalt, ismételte most már sokkal nyugodtabban a lány. A díványon fekszik, a feje csupa vér, rettenetes. Döntöttem. Megyek és megnézem, mondtam. Akkor együtt megyünk, rendelkezett Brancné. Mindannyian elindultak utánunk a lépcső felé. Megállítottam őket. Ha igaz az, amit Lilian mond, jobb, ha a hölgyek lent maradnak, javasoltam. A gyilkosság nem asszony szemnek való látvány. Jól emlékszem, hogy a gyilkosság kifejezést használtam. Ugyanis, mint rendőrorvos, aki megszokta a szörnyűséges jeleneteket, azonnal megértettem, hogy ha Lilian egy halott nőről beszél, aki véres fejjel fekszik a díványon, akkor csak is bűntény történt. Magával megyek, fordult hozzám Brancné. Ez valószínűleg a kötelességem is. Egyébként sok mindent láttam már életemben. Nem félek az élőktől, a halottaktól meg annál kevésbé. E szavakkal elindult felfelé a lépcsőn. Utána eredtem. Mögöttem jött Harding és Dalin, majd nagy csodálkozásomra és rosszalásomra Nora Linnel is. Ebben a sorrendben mentünk fel a második emeletre. Itt a lépcső tetején volt az a kicsi, négyszög alakú szalon, ahonnan 8 szoba nyílt. Csak Janssonné szobájának ajtaja volt tárva nyitva. A lépcső felül egy kis folyosó látszott. Balra nyílott belőle a fürdőszoba bejárata. Szemben vele maga a szoba. Jól láttam, a diványon takaróval fedett nő alak feküdt. A feje a fal felé fordult. Hosszú haja szétterült a párnán, körülötte világos piros nagy vérfolt. A vállam mögül női sikolyt hallottam. Nem kellett hátrafordulnom, hogy tudjam, a szép Nóra idegei mondták fel a szolgálatot. Gyengébbnek bizonyultak tehát a kíváncsiságánál. De nem siettem a segítségére. Megteszi helyettem ezt valaki más, egy erre nálam hivatottabb személy. Egyetlen ugrással a lépcső tetején termettem, és elsőként léptem be a szobába. A fekvő asszony felé hajoltam. Sajnos egy pillantás is elegendő volt ahhoz, hogy belássam, itt már a legjobb orvos sem segíthet. Janssonné halott volt. Körülnéztem. Dulakodásnak semmi nyomát nem láttam. A szoba nagyon otthonos képet nyújtott. Tisztaság és rend mindenütt, talán túlzottan is. A levegőben drága parfüm, kellemes, nem túlságosan erős illata érződött. És valóban, a tollat asztalkán ott volt az asszony teljes szépítő készlete. Az ágy mellett a széken ott hevert az a ruha, amelyet Jansonné akkor viselt, amikor utoljára láttam, telefonálás közben. Könnyű volt rekonstruálni az eseményeket. Maria, miután visszatért a szobájába, levette a ruháját, és csak úgy kombinéban leheveredett a díványra. Valószínűleg elaludt. A gyilkos belopózott hozzá, és akkor mérte a halálos ütést áldozatára, amikor az aludt. Az ütés, amelyet valamilyen nehéz tárgyal, talán kalapáccsal, talán fejszefokával mértek rá, olyan erős volt, hogy betörte a koponyacsontot. Innen a sok vér. A halál olyan hirtelen állt be, hogy az alvónő még kiáltani sem tudott, sőt, fel sem ébredt. Ösztönösen az órámra néztem. Pontosan 10:07 mutatott. Megfogtam a halott kezét, megpróbáltam az ízületnél behajlítani. Könnyen ment. Megtapogattam az alkarizmait. Az izmok merevedése még csak most kezdődött el, de a test már teljesen kihűlt. Ilyen hőség és ilyen alacsony légnyomás mellett legalább 3 órára volt szükség ahhoz, hogy a holttest kihűljön, és az izmok merevedése, az úgynevezett rigor mortis csak 1, sőt 2 órával a test teljes kihűlése után kezdődhetett meg. Ezekből a szakmai következtetésekből köznapi nyelvre lefordítva az derült ki, hogy a gyilkosságot legkorábban 5 és legkésőbb este 7 órakor követték el. Ezt a megállapításomat közöltem Brandsnéval és Hardinggal is, akik abban a percben a közelemben a halott ágya mellett álltak. Nórát már visszakísérte Dalin az első emeletre a szobájába. Az igazat megvalva, Brandsné imponált nekem. Talán még nálam is nyugodtabb és fegyelmezettebb volt, pedig a rendőrorvos számára egy holttest megtekintése mindennapos dolog. Értesíteni kell a rendőrséget, mondtam. Van Lommában őrs? Van. De a település túlsó végén, vagy 3 kilométernyire, de az is lehet, hogy még messzebb, magyarázta Brandsné. De hát fel is hívhatjuk őket. A telefonok nem működnek. Tuvesson úr már megvizsgálta őket. Vihar és eső után általában órákig nem tudunk senkivel beszélni. Akkor gyalog megyek, határoztam. Magával tartok, ajánlkozott Harding. A Biarredi autóbusz megállóig az út alig 2 kilométer. Ott majd beszállunk a kocsimba, és elmegyünk a rendőrösre. Nem, mondtam. Jobb, ha egyenesen Lommába indulok. Lehet, hogy a vihar után be sem indul a kocsia. De kérem, hördült fel Ingvar. Hiszen ez egy új Volvo. Épp, hogy bejárattam. Éppen ettől félek. Az új kocsikkal soha nem lehet tudni. Talán jobb, ha nem ácsorgunk itt, jegyezte meg Brandsné. A doktor úr megtette a magáét. Ezen a szerencsétlenen már nem tudunk segíteni. Nem bírom tovább nézni. Kimentek a szobából. Távozás előtt észrevettem, hogy az erkély ajtó résnyire nyitva van. Kimentem a teraszra. Természetesen semmit sem találtam. Ha volt is nyom, az eső rég elmosta. Gondosan becsuktam az ajtót, és a kulcsot átnyújtottam Brandsnének. A rendőrség megérkeztéig senkinek sem szabad bemennie a szobába, mondtam. Ez nagyon fontos. Semmihez sem nyúltunk odabent, én csak azt vizsgáltam meg, éle még Maria Jansson. S ha nem, körülbelül mikor állhatott be a halál? Talán akadott valamilyen nyom, ami elvezet a gyilkoshoz. A legjobb lesz, javasolta Brandsné.